Az adásokban elhangzó zenei betéteket Beke Csilla és lányainak, a Juverka énekes formációnak hangfelvételeiből válogattuk.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! Beke Csilla vagyok, és ez a Nő az Erő című műsor következő része. Olyan nőket hívok meg egy beszélgetésre, akik saját terheikről leplezetlenül mesélve rávilágítanak arra, hogy valóban mindenkinek megvan a maga keresztje. Akik erősek tudnak maradni a keresztjeik hordozásában, előre néznek, hittel, szeretettel egyszerűen teszik a dolgukat. Akiknek életútjába és örömeibe is bepillantást nyerhetünk, s közben rájövünk, hogy nem a miénk a világ összes baja, s hogy mindig van tovább. Hogy erőt nyerhetünk abból, hogy nőnek születtünk. Mert nő az erő.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ma egy különleges alkalom van, mert így a Covid-ban először személyesen tudok beszélgetni azokkal, akikkel szeretném ezt a riportot elkészíteni. És hát már ez a személyesség nagyon megkülönbözteti ezt a beszélgetést az összes elmúlt beszélgetéstől, amit az elmúlt egy évben csináltam. Úgyhogy ez az egyik, ami miatt nagyon különlegesnek számít. A másik pedig, hogy nem egy valaki ül velem szemben, hanem egy család, egy családnak a része. Egy kicsi lány, egy nagymama, meg egy édesapa. De egy olyan történetről szeretnék a hallgatók előtt beszélgetni, ahol a három résztvevő közül egyik sem nélkülözhető, hogy a történetet így egészében lássuk. Flóra édesapját, Csabát szeretném megkérdezni, hogy elmondanád-e nekem, hogy milyen körülmények között született? Hogy lehetett-e sejteni, hogy lesznek komplikációk, amikor megszületett ez a kicsi lány? Hanyadikként érkezett a családba, és egyáltalán a születése körüli időszakról, hogyha egy kicsit mesélnél?
Flóra a harmadik gyermekünk. Két bátyja van, és a Katával, a feleségemmel mindenképp sok gyereket szerettünk volna. Ő volt a harmadik, és már nagyon vártuk, hogy legyen egy kislányunk, és nagyon-nagyon boldogok is voltunk, hiszen az már kiderült a várandóság alatt, hogy ő kislány lesz. Minden úgy is alakult, ahogy azt mi emberek terveztük. 2012. március 29-én már érezte a Kata, hogy meg fog jönni a kisasszony. Akkor beszaladtunk a kórházba, elkezdődött ugye a szülés, de akkor volt az első olyan probléma, amivel ott szembesültünk, hogy valami problémát érzékeltek az orvosok, hogy nincs minden rendben a kisasszonnyal a pocakba, ezért császármetszésre került sor, mert valami szív problémát érzékeltek nála. Az első felsírás, ugye ez minden kis újszülött csecsemőnél az megtörténik, azt én még hallottam is. Hát utána fél évig nem hallottam a lányomnak a hangját. Mert hogy kiderült, hogy ő nem akar, nem tud levegőt venni, akkor ott rögtön inkubátorba helyezték, és folyamatosan vizsgálgatták mindennel, de abban a kórházban nem voltak olyan felszereltségek, hogy ezt tudták volna tovább tartani, ezért még a születése napján átkerült a Flóra a bókai gyermek intenzív osztályára, az ITO-ra, intenzív terápiás osztályra, mert hogy továbbra se akart levegőt venni, tehát hiába is kapott oxigénes inkubátoros segítséget, nem alakult ki benne az, hogy neki most levegőt kéne vennie.
Amint levették a gépről, nem vett levegőt?
Folyamatosan a véroxigén szintje rossz értéket mutatott, többször belilult, főleg amikor ugye el is aludt. Aztán ott kénytelenek voltak neki orszondán először plusz oxigént biztosítani, és mindenféle vizsgálatoknak. Tehát ez volt az első 24 óra, amikor is átkerült mentőautóval, átszállították a bókaiba, és 3-4 héten keresztül ők se tudták, hogy mi lehet ennek az oka. Nem akart javulni az állapota.
Vizsgálta. Nem találkoztak azelőtt az orvosok hasonló
akkor ott
folyamatokkal?
Nem, de miután nem javult a helyzet, akkor már gondolom a protokoll szerint a leggyakoribb, aztán a kevésbé gyakori, aztán a ritkább, és végül a legritkább betegségekre kezdtek el gondolni, hiszen minden egyes vizsgálat után negatív eredményeket kaptak. és ez a legritkább ilyen betegség, amire gyanakodtak végül, azt egy ottani genetikával is foglalkozó gyerekorvos mondta, hogy lehetséges. Majdnem 2 hónap telt el, mire diagnosztizálták, hogy a Flórának van egy vele született genetikai rendellenessége. Ez a közkeletű nevén Ondine-szindróma, ami arról szól, hogyha valaki elalszik, akkor nem vesz levegőt. Tehát az a idegpálya, ami azért felelős, hogy mi alvás közben is vegyünk, hiszen ez nem egy tanult, hanem egy vele született képesség, az nála ez nem működött, ez a genetikai pálya, ez valamilyen módon mutálódott. Miután ez kiderült, ugyanúgy a Bethesdába átkerült a szintén a intenzív terápiás osztályra, de folyamatos lélegeztetés, tehát orszondán keresztül. Nekünk ugye, mivel intenzív osztályon volt, csak arra volt módunk, és más gyerekek is voltak, hogy egyszerre egyszülő lehet benne, az se lehet állandóan vele. Tehát az etetése is nagyon-nagyon nehézkes volt, hiszen ő nem tudott rögtön cicire menni, tehát anyatejet csak úgy tudtunk megoldani, hogyha vittünk be neki anyatejet, és hát mesterségesen kellett etetni, mert nagyon nehezen ment számára az étkezés is.
Hogy tudott a család ezután a sok után, ezután a 2 hónapos, mondjuk mikor megjön a diagnózis, az legalább egyfajta bizonyosság, vagy egyfajta mérföldkő, mert akkor már legalább az ember tudja, hogy mi van, hogy ennek az információnak a birtokában, meg ezekkel a plusz nehézségekkel, hogy itt van a 2 kicsi gyerek, és bent pedig a pici, hogy tudtatok erre az új életformára berendezkedni? Tehát mi segített, mi volt a legnagyobb kihívás? Hogy telt el az első, mondjuk, év?
Nagyon sokat imádkoztunk. Azért nehéz róla beszélni, mert annyi minden történt már azóta, és az se könnyű történet, ami azóta történt. Visszagondolva nem feltétlen a rossz oldalát látom, még hogyha ez nagyon-nagyon keserves időszak volt a mi életünkben. Hanem azt, hogy most lassan 9 év elteltével itt ül velem szembe az a kislány, akiről több esetben is lemondtak az orvosok. Mert hogy ez is előfordult, hogy az orvosok igazából csak a kötelező köröket már megtették, de sok reményt ők már nem fűztek hozzá. Mert hogy elkapott olyan csak kórházakban lévő bakteriális talán betegséget, ami be a betegeknek a nagy része meg is szokott halni. 2-3-szor újra kellett éleszteni, még benne a kórházban a Flórát, amikor annyira rossz állapotba került. De az édesanyja meg én, mi nagyon-nagyon hittünk benne, és a jó Istent hívtuk segítségül, hogy legyen ebben a harcban a társunk, és társunk is volt, hiszen mondom, itt ül velem szembe.
Mennyi ideig volt Flóra kórházban?
Majdnem egy teljes évet.
Úgyhogy haza se jött addig?
Nem, és a testvéreit is 1/2 év után láthatta először.
Hogy kerülhetett haza?
Ahol a baj, oda mindig küld segítséget a Jóisten. Az egyik ilyen segítség az a klinikán lévő gyermek intenzív osztály főorvosa volt, a Tóthein Péter, aki szintén keresztény ember, és hát ő fölkarolt minket, nagyon sokat segített, és nem csak, hogy orvos-beteg vagy orvos-beteg-szülő kapcsolat alakult ki köztünk, hanem azt merem most már mondani, hogy ez egy barátsága az ő családja és a mi családunk között, ami csak egyre szorosabbá válik. Tehát a Jóisten őt küldte számunkra segítségül, aki nagyon sokat segített lelkiekben is, természetesen orvos szakmailag is. Végül is karácsonyra került ő olyan állapotba, hogy hazahozhattuk, de ez nem úgy működött, hogy fogtuk, beraktuk az autóba és hazajöhettünk, hanem majdnem egy intenzív osztályt kellett hazatelepítenünk azokkal a feltételekkel, hogy nekünk el kellett végeznünk egy egészségügyi, hát gyors talpalót. Tehát az ő ellátásáig, amit ott a nővérek és az orvosok végeznek, azt nekünk napi szinten kellett megtanulni. A feleségemnek nem okozott olyan nagy gondot, mert az ő élete abból állt, hogy reggel fölpattant a biciklire, és bement reggel a kórházba, a Flóra mellé, és este hazajött. Én meg a fiúkkal voltam itt, és voltak egy héten 2-3-szor, meg én is bementem hozzá. De egyszerre mondom, csak egyikünk lehetett. Tehát őt elsajátította szinte teljesen azokat a fogásokat, hogy őt haza lehetett hozni, és rendszeres orvosi segítséget kaptunk természetesen.
Szóval ide települt ez az intenzív osztály, másfél év után.
Lényegében ide települt ez az intenzív osztály, léglegeztetőgéppel, mindenféle egyéb műszerekkel.
Amit ketten tudtatok kezelni.
Amit mi ketten tudtunk kezelni. Voltak időszakok, én ezt be kell valljam, amikor mi is elbizonytalanodtunk, és még a kórházban az intenzív osztályon megkereszteltettük a Flórát, mert nem tudhattuk, hogy a holnap mit hoz. Keresztszülőt is egyébként a kórház adott nekünk, az egyik gyógytornász, akivel nagyon jó barátságba kerültünk. Illetve még egy nagyon nagy ajándéka volt ennek az időszaknak, hogy megismertünk szintén egy olyan hölgyet, aki önkéntesként dolgozik, főleg hospice betegekhez jár ki segíteni, és hát hozzánk is a Jóisten úgy akarta, hogy eltaláljon. Itt lakik a kerületben, tehát értelemszerű volt, hogy ő minket kapott meg, és ővele is egy nagyon-nagyon mély barátság alakult ki az évek hosszú során.
Tehát az orvos is, a gyógytornász is.
A gyógytornász, igen, tehát olyan igaz embereket sikerült megtalálnunk, akiket szerintem a Jóisten vezetett oda, hogy segítsen ebben a nagyon-nagyon nehéz keresztnek a hordozásában.
Orvosilag, és most kifejezetten tényleg így nagy vonalakban orvosilag mondott, hogy olyan jó, hogy most itt ül, és a kedves hallgatóknak csak mondom, hogy a 20. pizzás táskát tolja magába, és egészségesen egy kis coffal, és rá van írva a pólójára, hogy mindig szeres. Itt van egy tüncike lány, akit majd én is elmondok, hogy honnan ismerek, és hogy az, hogy ez így tud történni, és hogy az előbb láttam, hogy tulajdonképpen a hálószobájában csak annyi segédeszköz látható, ami egy plüss unikornis alatt elfér, tehát nem is látható, hogy ez az orvosi út, a hazatelepített intenzív osztálytól kezdve a mai napig, ezeknek mik voltak a mérföldkövei, hogy eddig eljuthattunk?
Mostanában ennyiben mindenképp aktuális, hogy erről beszélgetünk, ugye a mesterséges lélegeztetés, hogy sajnos ez a járványhelyzet miatt nagyon sok ember hallott róla, hogy lélegeztetőgépen van, vagy valaki, ne adj Isten, még meg is élte, hogy közvetlen ismerőse, vagy saját maga kerül ilyen helyzetbe, és hát nagyon rosszakat lehet hallani. Hát ezzel szándékunk ellenére kellett napi szinten együtt élnünk. 10-20 percekre lehetett legelőször mesterséges lélegeztetés nélkül, még éber állapotban is őt kicsit tornáztatni. Ezek az időszakok egyre hosszabbak lettek. Az oxigénszintet egyre jobban a Kata próbálta levenni, és ahogy neki a fizikai mozgása egyre inkább kiteljesedett, 2 éves volt, amikor egy egész napot, napközben éber állapotot úgy el tudott tölteni, hogy neki nem volt szüksége arra, hogy
nappal
gépi lélegeztetést kapjon.
Uh-huh. Tehát Flóra 2 évesen jutott el odáig, hogy lélegeztető gép nélkül egy nappali időszakot el tudott tölteni a családjában.
Igen, és akkor is még éjszakai alváshoz oxigén segítség a gépi lélegeztetés mellé, de később már az se kellett. Megtanult enni, ami nagyon furcsán hangozhat annak, akinek a gyermeke az első pillanattól ugye bekapja azt a kis műanyag kanalat, amiben nyújtjuk neki az alma meg sárgarépapürét. Ő úgy kezdett enni, hogy fecskendőbe, a gyomor szondájába nyomtuk be az ételt, és körülbelül 3-4 gram szájon keresztül bevett ételnek már is rettentően tudtunk örülni. Akkor jött el az a pillanat, mivel már szájon át tudott legalább táplálékhoz jutni, hogy a gyomor szondáját megszüntették az orvosok.
Akkor ti a türelmet, meg az, hogy a pici dolgoknak tudjatok örülni, nagyon hamar megtanultátok.
Nagyon meg kellett becsülnünk, hogy az összes pici dolgot is, napról napra látni azt a csodát, hogy ő hogy fejlődik. Énekelni rettentően szeret. Mm. Bizonyám.
És még furuljázni is.
És még furuljázni is tanulgattunk egy picit. És ezek az apró csodák, hogy így az első hangját meghallani, vagy amikor először megevett valamit, tehát ezek mind szép sorba, de nagyon nagy kitartás mellett születtek meg. Tehát hónapok, majd, hogy nem fél évek kellettek, hogy egy-egy ilyen kis lépéssel még előrébb haladjunk. Hát így visszatekintve, ez nem is tűnik olyan hosszú időnek. Uh-huh. Csak amikor az ember benne van ezekben a nagyon nehéz pillanatokban, az mindig sokkal hosszabbnak tűnik. Egy nehéz pillanat az többszöröse az örömtelinek.
Ebben a családban, ahol eleve Flóra sok-sok feladatot és sok-sok örömöt is adott, pár évvel ezelőtt egy másik nagy dráma történt. Kata, akiről most itt beszélgetünk, az édesanyja, aki annyi mindent megtett Flóráért, hihetetlenül gyorsan és váratlanul elhunyt.
Igen, 3 évvel ezelőtt diagnosztizáltak neki rákot, és hát az lényegében egy hónap alatt elvitte őt, igen.
Egy hónap alatt. És akkor itt voltál 3 pici gyerekkel, ahol Flóra sokkal több feladatot adott, mint egy átlag gyerek, aki szintén elég sok feladatot ad, úgyhogy a támaszodat és a társadat egyszer csak el kellett engedned. Mi az, ami olyan tartást, meg egy olyan erőt tudott neked adni, hogy most itt ülsz egy szép házban, 3 gyerekkel, meg 1-2 nagyszülővel megtámogatva, és egy nyugalom, egy higgadtság árad belőled, egy józanság, egy mély hit még most is minden mondatodból, ami kijön. Hogy tudtad ezt a rettenetes időszakot megélni, feldolgozni, tovább gyűrni?
Valószínűleg ilyenkor sokkal kevésbé a racionális döntéseket vagy gondolatokat keresgéli az ember, mint arra koncentrál, ami a napi feladata. Én abba menekültem, hogy a napi feladataimat elvégezzem. Volt is, hiszen 3 gyerkőc maradt itt, hogy csak arra koncentráljak, ami nekik jó. Mielőtt elment volna, én tudtam vele találkozni, tehát ilyen értelemben el tudtam búcsúzni. Én ott elmondtam a Katának még az ágya mellett, hogy a 3 gyerkőcet én amíg bírom erővel, addig fölnevelem, és megpróbálom őket helyette is az ő segítségével és a Jóisten segítségével boldoggá tenni. A feladat szerintem, ha az ember megtalálja, vagy őt megtalál egy kereszt, és azt felveszi és hordozza, akkor talán eszébe se jut, hogy erről az útról valami másikra kéne menni, még hogyha úgy tűnik, hogy könnyebb. És hát abban is meg lehet találni a boldogságot. Lehet, hogy nem rögtön az adott pillanatban, de hosszú távon biztos, hogy csak ez lett az üdvözítő, hogy azt a keresztet a Jóisten megpakolta az ember vállára, akkor azzal végigmegy az úton. Sosem jutott eszembe, mi lett volna, ha, mert az úgyse úgy lett. Tehát azon kár morfondírozni, hogy mi lett volna, ha. Valószínűleg minden egyes nappal bölcsebbek leszünk, ezért kár is összehasonlítanunk egy jó pár évvel ezelőtti döntésünket, vagy nem döntésünket azzal, amit most tudunk, mert az a bölcsesség akkor még nem adatott meg, és ezt a bölcsességet csak az ilyen kereszthordozással lehet megszerezni.
Flóra, kérdezhetek tőled most? 5 éves voltál, mikor anyukád elment. Van valami emléked, valami szép emléked róla, amire konkrétan emlékszel, hogy vele együtt történt?
Hát nagyon nincs, de az az emlék van, hogy voltunk ott a Balatonon, és anya tett bele a vízbe, és akkor anya fogott, és akkor úgy belementünk a vízbe, hoztuk az úszógumimat is, és úgy fürdőruhában, homokban szaladtam, aztán beszaladtunk anyával a vízbe.
Egy fontos emléked anyukádról, ahogy a Balatonban fürödtök együtt.
Igen.
És ez azért is volt, emlékszem, nagy dolog, mert az is egy ilyen mérföldkő volt az életedben, hogy már belemehetsz a Balatonba.
Igen.
És milyen jó, hogy ezt az anyukáddal tehetted meg, és hogy ez egy örök emlék.
Igen, mert meg is van a fénykép. És még arra is emlékszem, amikor anya élt, akkor a testvérem, a csanád, az én voltam a babakocsim, és ő tölt engem valahol.
Aha, tehát ilyen emléked is van, hogy ott van anyukád, de a babakocsit azt a csanád tolja.
Igen.
Uh-huh. Ezeket az emlékeket nagyon jó megőrizni, és így előhívni időnként. Neked most, Flóra, így 9 évesen, mik azok az életedben, amiket nagyon élvezel, nagyon szeretsz csinálni?
Hát az először is, hogy a barátaimmal lehetek, az iskolás barátaimmal, mert amikor még karanténban voltunk, akkor már nem bírtam ki, hogy...
Befogadtak az osztálytársaid ezzel a, hogy mondjam, különleges bánásmóddal együtt, hogy tudják, hogy mit tudom én, te azért bizonyos torna gyakorlatokat nem végezhetsz, vagy hogy hát sok nehézségen átmentél, nyilván ezt tudják. Nem volt ebből semmi kellemetlenséged? Aranyosak veled a többiek?
Hát velem aranyosak, sőt mindenki aranyos, és a tanárok is, de legjobban az Erika néni, aki rajzot tanít, technikát és környezetet.
Ő az, aki a legkedvesebb veled.
Igen.
Szóval szeretsz a barátaiddal lenni, és ezért nehéz volt számodra ez a karantén, amikor nem találkozhattál
Igen.
velük. És még mi az, amit szeretsz csinálni?
Fürdeni, de legjobban lovagolni.
Jaj, hát ezt vártam, hogy elmondd. Ugyanis mi hol találkoztunk először? Elmondod?
Hát, amikor először találkoztunk, arra már nagyon nem emlékszem.
3 éve volt, kijöttél, és akkor még ott volt az a kis lyuk, amit édesapád mondott ott a nyakad, a torkodnál, amit egy sállal takartunk el. Akkor még ez volt, amit mondott apukád, hogy próbáltál úgy csinálni, hogy én értsem, amit mondasz, és nagyon-nagyon szerettél volna fülülni arra, hogy hívják azt a pónit?
Eperkére,
de nagyon féltél. Egyszerre akartál fölülni rá, és egyszerre féltél. Ez a kettő együtt volt jelen, és azért hozott el ez a közös barátunk téged, hogy hát nézzük meg, hogyha leküzdjük a félelmedet, akkor mit kaphatsz te eperkétől, és mit tudsz te neki adni. És akkor szép lassan elkezdődött ez a barátság, igaz? Közted meg a kis póni között, és aztán később már más nagy lovakra is bátorságod volt felülni. Elmondod a kedves hallgatóknak, hogy hogy hívták azt a nagyon nagy lovat, akire nemrég felmertél ülni?
Hát a Puliszkának hívják a nagy lovat, és azon tényleg felmertem ülni, mert először is azt hittem, hogy varló, de nem, aztán meg rájöttem, hogy a Puliszka aranyos.
Mit szeretsz a lovaglásban? Mi a
hát
jó benne?
Az ügetés.
Az ügetést? Amikor gyorsan megy?
Igen.
És szoktad mondani, hogy már alig várod, hogy te egyedül irányítsd és vágtázz.
Igen.
Hát nagyon sokat fejlődtél az elmúlt 3 évben. Hónapról hónapra ügyesebben lovagolsz. Aztán mi van még, ami az életedben örömöt szerez neked?
Hát a síelés.
Tudsz síelni?
Igen.
Azt a mindenit. Hát akkor te egy nagyon sportos kislány vagy, hogy lovagolsz is, síelsz is.
Néptáncra is járok lovagolni, tehát mindenhova.
Akkor a zenét is szereted ezek
Igen.
szerint. Emlékszel, hogy nem olyan régen együtt is énekeltünk valamit? Egy színpadon?
Ja, igen.
Na, az mi volt? Elmondod?
Az a lovas zene. És mindenki ott állt csizmában, meg sisekben, és én voltam a legkisebb.
Igen. Ott álltatok sok-sok lovas gyerek
Igen,
a színpadon.
Igen, és még volt a kanül.
Volt még a kanülöd, igen. Rajtad is lovas cucc volt, és énekeltük azt, hogy vágtas hát. Azt szeretném még elmondani, hogy amikor elhozott téged ez a közös barátunk, Anna, ennek az éneknek a próbájára, akkor megírta nekem SMS-ben később, hogy hazafele azt mondtad a kocsiban, hogy Anna, én most olyan boldog vagyok. És akkor ez nagyon jó érzés volt nekem is, meg Annának is, meg neked is, hogy ez a közös éneklés, ráadásul a lovakról, ez ilyen nagy örömöt szerzett neked.
Azt mondják, hogy a magyar nép az egy lovas nemzet, ki csak vihart ép. Attilával a hunok így hódítottak. Nyereg alatt puhult a hús, szilaj lovaink sörénye dús. Őseink bátran s kiválón lovagoltak. Kattanj rá, pattanj rá, és vágtass hát, figyeld a patazaját. Együtt dobban a szíved a lóval, élve. Rögvest megmentette. No, meg büszkék vagyunk kincsemre, hisz párja bizony nincs erre. Kis hazánkat eló híressé tette. Nyeregbe hát, pattanj rá, és vágtass hát,
neked a lóval élvezd hát. Vágtass hát, kövesd a ringását, harmóniába mozdultok együtt, érezd át, túl árkon és bokron át. Igen, vágtass hát,
mondjuk itt van egy iskolai barátod, és meglátja azt a kis gépet, amit a nagyi mutatott nekem, hogy éjszaka rát kell cuppantani, és akkor elmondod neki, hogy te így születtél, és még mit mondasz neki?
Hát, hogy nagy bármi is történjen, mert a mama, apa, anya sokat segített nekem, hogy ekkorára nőjek, hogy eljussak idáig is, meg következőig is.
Jól van, köszönöm szépen. Nagyon okos dolgokat mondtál. És akkor azt szeretném kérni, hogy esetleg a nagyi is idejön közel.
Mama, ő jön oda.
Igen. Nekem az egy plusz fantasztikus dolog, ami miatt így a nő az erőben, én elsősorban rád gondoltam, de aztán köszönöm, hogy felvetetted, hogy Csaba az édesapa is legyen itt, meg hát nyilván én gondoltam, hogy Flóra amúgy is itt lesz, mert azért kevés nagyi tudja az életét úgy átkeretezni egyik pillanatról a másikra. Nyilván mondhatnád, és majd mondhatod is, ha így gondolod, nem nagyon volt más választásod, de lehetett volna akár, ha úgy vesszük, szóval tulajdonképpen mindig van választás igazából, hogy te tulajdonképpen egy új életet kellett kezdjél, és teljes más alapokra kellett helyezned az addigi nagyszülői létedet. Hogy nézett ki katalányod életében az életed? Éltél Csányban?
Igen, és hát nagyon sokat följártam azért hozzájuk segíteni a Katának, főleg a Flórának a születése után. Ők mikor már tehették, ők is lejöttek, lehozták a Flórát hozzánk.
Az már nagy dolog lehetett, mikor a nagyinál van.
Igen, lehozták, és akkor hát én olyan nagyon-nagyon boldog voltam, és mondtam a Katának, hogy ő fog beszélni, és akkor leteszed, mondom, oda az ajtóhoz, és felém fog jönni. Tehát járni is minden. Tehát én annyira bíztam benne, én annyira szerettem mindent, hogy a Flóra ezt mind meg fogja csinálni, amit...
Ez olyan fontos dolog, hogy tulajdonképpen te már akkor annak örültél, ami még nem történt
ami még nem
meg,
is történt
de pontosan
meg,
tudtad,
de pontosan
hogy megfog.
Pontosan tudtam, hogy ez meg fog történni.
És megtörtént.
És megtörtént. És én nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok. Katának éltébe megtanított engemet Kata a gépnek a kezelésére. Tehát mikor bekövetkezett a tragédia, akkor úgymond én már mindent tudtam.
Olyan szép ez is, hogy tulajdonképpen egyszerűen felkészített téged arra, amiről persze senki nem tudott, hogy mekkora szükség lesz rá, amikor ő elmegy. Azt el se tudom képzelni, és nagyon nehéz elmondani, hogy milyen, amikor az ember a saját gyermekét el kell engedje. Erről nagyon nehéz beszélni. Igen. Viszont te most benne vagy egy családban, ahol te nagyiként vagy benne, de mégis tulajdonképpen anyaként. Igen. Tehát te lettél Flórának az édesatya.
Igen, igen, igen. És próbálok nekik nagyon-nagyon sok szeretetet átadni, ami csak tőlem telik minden szinte. Pótolni nem tudom az édesanyját, de nagyon szeretem őket. És ezért is vállaltam, meg tudtam, hogy Kata ezt várja tőlem, hogy anya, te ott legyél.
Hogy számít rád.
Számít rám.
És ott hagyta Csányban a házat, a kertet.
Igen, a fiamat, mert van egy nagy fiam is, aki nem nős. Őtet is ott hagytam.
És feljöttél a fővárosba?
Feljöttem ide a gyerekekhez, és nagyon sok örömet adnak. Nagyon sok energiát.
És hogy bírod fizikailag ezt?
Nagyon.
De jó. Visszatöltenek. Vissza. Amit leszívnak, vissza. Azt visszatöltik.
Igen, vissza. Úgyhogy mondta az atya is, hogy volt itt nálunk, hogy a nagymama az megfiatalodik a gyerekek mellett. Uh-huh. De tényleg annyi sok energiát érzek, meg mindig is ilyen voltam egyébként. Tehát egy energikus, egy sportos, egy fizikai munkát végeztem világ életemben. Úgymond nekem fizikailag ez nem megterhelő. Uh-huh. Lelkileg nehezebb, hogy nincs itt a lányom, de hogy itt vagyok velük, ez meg feltölt engemet a gyerekek, hogy mama. És akkor a Benninek mondtam, hogy kicsikém, annyira rossz, hogy anya nincs itt, de mama, te itt vagy, és te segítel nekünk. Uh-huh. Úgyhogy mama, neked 20 évig itt kell lenni. Ezekkel a szavakkal a Bendikém, úgyhogy...
Az Isten kapcsolatod, az annak van-e történelme, így az elmúlt évekre visszamenőleg? Volt-e ebben valamiféle fejlődés, visszafejlődés, ahogy te Istennel hát rendezted az ügyeidet, ahogy jöttek a nehézségek?
Az az igazság, hogy én nem gyakoroltam a vallásomat, nem is tagadtam meg. Én megmondtam az atyának is, hogy nagyon haragszom a Jóistenre. Hogy ezt tette velem. És én ezt nem tudtam neki megbocsájtani.
Most se.
Most is neheztelek rá.
Flóra, te mit gondolsz az Istenről?
Hát az, hogy jó szívű is, ad nekünk sok szeretetet, meg boldogságot, meg boldog szomorúságot, és hogy segít minket fejlődni, meg minden, és az Istenre lehet olyat mondani, hogy imádjuk.
És szerinted most anyukád hol van? Van valami a fejedben, hogy ő most hol lehet?
Hát a mennyben, az angyalok között.
Szoktál imádkozni?
Hát szoktam, és hitonra is szoktam járni, apával szoktam járni misére.
És Csaba, a te Isten kapcsolatodnak van-e történet?
Most már, mivel nem tegnap történt, hanem jó pár éve történt, mindaz, ami a Flórával, mindaz, ami a Katával, tehát hogyha az egész családom történetét nézem, nekem mindenképpen egy fejlődő, egyre jobban Isten kereső időszak, kommá vált ez az utolsó 6-8 év. Azért merem azt mondani, mert azért ez egy hosszú idő egy ember életében 6-8 év, de hát elmúltam már 50 éves, azért az ember ilyenkor néha már visszatekint. Sok ügyben lehet, hogy rögtön biztos nem, egy-két év múlva sem, hanem ilyen nagyobb távlatokban értetünk meg dolgokat. Az én Istennel való kapcsolatomhoz minden ilyen tragédia egy újabb építőkocka volt. Hogy még inkább azt gondoltam, hogy a Jóisten be lehet csak kapaszkodni ezekben az időszakokban. Mikor megházasodtam, tehát a Kata lett a feleségem, onnantól kezdtem el igazából gyakorló keresztény lenni.
Tehát az élő Isten kapcsolatot tulajdonképpen a kapcsolatotok
igen,
indította
igen,
el.
Az így van. És a Flóra megszületése és a akkori nehézségek is inkább Isten felé fordítottak. Ki másba bízhattunk volna.
Miért vagy hálás?
A Katával eltöltött mindennapért, ami adatott. Én azt nagyon-nagyon köszönöm, még hogyha véges is volt, és lehetett volna sokkal több is. A 3 gyermekért, amivel megajándékozott, és a sok tragédia mellett azokért az emberekért, akiket ide irányított a mi közelünkbe, és családi barátaink és támaszaink lehettek, és a mai napig is azok. Amikor a Kata meghalt, még ezt mindenképpen hozzátartozik, én akkor bérmálkoztam. Tehát utána kezdtem el járni 2 éven keresztül a bérmalkozás, ami azért is nehéz volt, mert ugye családfenntartóként akkor mamára hárult, mert azok esténként voltak, rendszeresen minden héten egy estét én ott töltöttem a plébánián, hogy bérmalkozhassak.
Volna-e valamire szükséged?
Erre mindig lehetne nagyon gyors válaszokat adni. Nagyobb autó, tengerparti nyaralás, még több szabadidő, vagy egy jó könyv. És a maga módján ezt igyekszik is az ember persze elérni, de ezek talán, ezek mulandó dolgok. Amire igazán szükségem van, azt a Jóisten úgyis fogja tudni. Én most már jutottam ide, és azt meg fogom kapni. Tehát én ebben teljesen biztos vagyok. Nem is fogalmazok meg ezért olyan különleges nagy vágyakat. Tehát az, hogy a gyermekek szépek, egészségesek, nőjenek föl, és legyen meg ez a családi béke és harmónia a további jobban is. De ezek meg is lesznek. Azt gondolom, hogy a minél erősebb a hitünk, annál inkább el is érhetjük ezeket.
Flóra, neked van valamire szükséged? Hogyha kívánhatnál, hogy valami legyen, az mi volna?
Hát arra, hogy olyan jó sportoló legyek, mint vagy apa, vagy a tesók.
És arra tudsz-e válaszolni, hogy miért vagy hálás?
Hát én azért vagyok hálás, hogy ilyen szuper életem van, meg családom, meg minden, és hogy kinyílt az iskola.
És Nagyi, neked mire volna szükséged, és miért vagy hálás?
Nekem egészségre volna nagyon-nagyon szükségem, hogy a gyerekekkel nagyon-nagyon sokáig itt tudjak lenni. Én nekem, és itt is fogok lenni, mert én ezt eldöntöttem, hogy itt leszek, és a Flórának szeretném a kisbabáját megírni, és ringatni a kicsit. És azért vagyok hálás, hogy nagyon jó vejem van. Ezt köszönöm szépen. Aki a gyerekeket ilyen gyönyörűen tudja nevelni.
A szépen. Te hathatós segítségeddel azért azt hozzá kell tenni. Közös produkció.
Azért nagyon-nagyon kevés apuka van, ez aki biztos. Ennyi mindent megtesz a gyerekeiért.
Hát köszönöm szépen.
Nő az erő. Beke Csilla műsorát hallották.
Vállalj
veszélyt,
ki nem kockáztat, langyos vízben él. Döntsél, erőt ad az izzó szenvedény. Jó lény, lassan meghalsz, a szüntelen szorongsz, és folyton csak vársz. Ha mindig vársz és félsz, ha mindig vársz és félsz, gyere ide hét, ideje, hogy élj.
Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.